Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot. Megőrzi ő híveinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből. Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Örüljetek ti igazak az Úrnak, magasztaljátok szent nevét. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet karácsony ünnepén. Énekeljük fennállva a mi Urunkat dicsőítve a 327. dicséretünknek az első verszakát. A 327. dicséretünknek az első verszaka így kezdődik. Ó, jöjjetek hívek, a lelki nagy örömmel, a jászolhoz Betlehembe, jöjjetek! Foglaljuk el helyünket, és ének szóval magasztaljuk tovább a mi Urunkat, Istenünket, énekeljük a megkezdett dicséret következő három verszakát. A második verszak így kezdődik, az életnek szent ura, dicsőség király. A mi ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg karácsonynak a történetét. Előnkbe adja ezt a Máté szerinti evangélium. A Máté szerinti evangélium első fejezete, az első fejezet 18. versétől a fejezet végéig, a 25. versig olvasom Isten írott üzenetét, református bibliaolvasó kalózunk szerinti mai napra kirendelt szakasz ez. Kérem, hogy a gyülekezet fennállva hallgassa meg az üzenetet. Így szólt tehát hozzánk a Máté szerinti evangélium első fejezet 18. versétől Isten írott üzenete. Jézus Krisztus születése pedig így történt, mikor anyja Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta, József Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, íme a szűz fogan méhében is fiút szül, és Immanuelnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket, hajtsuk meg fejünket imádságra. Urunk Istenünk, mennyei felséges, édes atyánk a Jézus Krisztus által. Urunk, hadd köszönjük meg neked az első karácsonynak a történetét, hiszen te vagy az annak eltervezője, bölcs kigondolója is, bölcs végrehajtója is. Urunk, köszönjük, hogy ilyen csodálatosan kezdted el a mi megváltásunknak a nagy történetét, ahogy a proféciák beteljesültek, ahogy végbe ment mindez, ahogy kicsi gyermekként kellett megszületnie a megváltónak, az Úr Jézus Krisztusnak, ahogy ő kimaradt a bűn láncolatából, hiszen egy bűn nélküli ember, Isten ember tudja egyedül megváltani a bűnös embert. Urunk, köszönjük neked ezt a nagy csodát. Köszönjük, hogy újra beletekinthetünk ebbe. Köszönjük, hogy ezért dicsérhetünk is téged. És Urunk, add is, hogy ez az ünnep, a karácsony az valóban erről szóljon a tieidnek az életében. Nem csupán a külső dísz, nem csupán az ajándékozás, nem csupán a fenyőfa, nem csupán az emberi öröm, ami egymás felé is megnyilvánul, hanem az az isteni öröm, ami bennünk is szállást vett, vagy vehetett már. És ez az öröm, ez egész életen át megmarad. Urunk, arra kérünk téged, hogy ma is légy itt velünk szent lelkeddel. Ma is értesd meg velünk az igét, nyisd meg előtte szívünket. És add, Urunk, hogy te légy velünk az úrvacsorában is, a te szent lelkeddel. Hogy az áldásul legyen. Hogy az a bűnbocsánat jeleként legyen, hogy az olyan valóságos legyen a bűnbocsánatnak az igazsága és az örök élet valósága bennünk is, mint ahogy ezt a két kicsi jegyet majd magunkhoz vesszük és elfogyasztjuk. Urunk, áld meg a mi ünnepi istentiszteletünket, légy itt velünk szent lelkeddel. Jézus Krisztus nevében kérünk. Kedves testvérek, ma is hangzik az öröm üzenet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére, hallgatására, énekeljük a 329. dicséretünket, a 329. dicséretünk első verszakát, itt állok, jászol ott felett, ó Jézusom, szerelmem. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom János első leveléből, János apostol első levelének harmadik fejezetéből, a harmadik fejezet első öt verséből. Református bibliaolvasó kalózunk, ezt az ige szakaszt jelöli ki számunkra alap igeként a mai napra, ünnepre. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten üzenetét. Így szólt tehát hozzánk János apostol első levele, harmadik fejezete, első versétől Isten írott üzenete. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, aki így reménykedik benne, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Aki bűnt cselekszik, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, karácsony ünnepe van, és ahogy az énekben is szokott lenni, vagy a gyermek mondókában is, készülünk rá jó erőre, vagy ahogy éppen a versben is hallhattuk tegnap, és valóban az a nagy kérdés ilyenkor mindig számunkra, hogy mit is jelent az ünnep nekünk. Valóban csak külső készülődés, valóban csak nagy bevásárlás, vagy éppen egymásnak való kedveskedés, és sokféleképpen sokféle dolgot elmondtak már a karácsonyról az elmúlt évtizedekben is. Hozzászokhatott a mi fülünk az ajándékozásnak az ünnepe, az örömnek az ünnepe, a fenyőfának az ünnepe. Sorolhatnánk mindezeket, de hagyd mondjam gyorsan és egyszerűen, hiszen a Krisztusban hívők mindig is így gondoltak erre az ünnepre, hogy ez valóban a mi megváltásunk kezdetének az ünnepe. Egyszerűen olyan csodálatosan fogalmazza meg János evangéliumban, így és ilyen egyszerűen az ige testé lett. És ahogy később pedig olvassuk itt szintén a János evangéliuma elején, hogy megjelent köztünk ez az élet, mert benne valóban élet volt, és ez számunkra is életet hozott. És ahogy mondja a János apostol, láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, természetesen Jézus Krisztusról van szó, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. János apostoltól olvastunk most egy rövid igeszakaszt is karácsony ünnepén. És olyan csodálatos egyébként sokszor egymás mellé tenni az evangéliumot, tehát a Krisztus életéről szóló örömüzenetet, még fiatalabbként írta ezt János, aztán később már itt a leveleit, ahogy megszólítja a gyülekezeteket, ahogy elmondja ezt a nagy örömüzenetet. És azért is különleges tőle mindezt hallgatni, hiszen ő is szemtanú volt, ő is látta az Urat. Ő is ott volt vele abban a 3 évben, amikor itt a földön járt, és különösképpen is tanította az Isten országának dolgait, ahogy betegeket gyógyított. Ott volt a csodatételeknél. És János apostol abban a különleges dologban is része lehetett, ahogy sokszor a 12-ből még Jézus különvesz 3-at, Pétert, Jakabot és Jánost, tehát őt, ennek a levélnek a szerzőjét, íróját, vagy éppen az evangélium íróját, ahogy említettük, és ők még többet láthatnak, még jobban beleláthatnak ebbe az isteni csodába. Hiszen ott van az átváltozásnak a hegyén, így is szoktuk ezt mondani, amikor Krisztus átváltozik a szemük láttára, beleláthatnak a mennyei dicsőségbe, és hallhatnak kibeszélhetetlen dolgokat, titkokat, ahogy majd az nyilvánvalóvá lesz, ahogy a mi megváltásunk végbe megy. Vagy éppen ott lehet Jairus lánya feltámasztásánál is. Olvassuk az igében, hogy a 12 közül különveszi őket, Pétert, Jakobot és Jánost, és ők bemehetnek oda, egy csodát láthatnak, ahogy visszatér valakibe az élet, akiről már lemondtak. János apostol tehát különleges csodákban volt része, különleges csodákat láthatott, és különleges kijelentéseket hallhatott. És még egy gondolatot hagyd tegyek Jánoshoz hozzá, később pedig ez az új szövetségünk, sőt az egész Bibliánk utolsó könyve, a Jelenések könyve, ami egy még csodálatosabb könyv, még többet enged bepillantani Isten mennyei dolgaiba, az ő gondolataiba, az ő nagy tervébe, az egész világra nézve, ennek is János a részese. Ott a könyv elején leírja azt, hogy igen, elragadtatott őt, és csodálatos dolgokat hallhatott, és Isten megbízást adott neki, hogy írja le mindezeket. Tanúbizonságként, tanúvallomásként, és proféciaként is. Kedves testvérek, mit is mond számunkra karácsony ünnepén a levélnek ez a picinke kis részlete? Hiszen a 3. fejezetnek csak néhány versét olvastuk el. Előjáróban hagyd mondjam azt, hogy ahogy kezdődik ez a levél, és ahogy vissza is tér rá János apostol, az folyamatosan benne van ennek a valósága. Így kezdődik ez a levél. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Azaz ennek élő valóságáról. János apostol is így lehetett ennek részese. És el kell, hogy mondja, hiszen ő az első nemzedék, aki mindezt tapasztalja, látja, hallja, és utána el kell mondani a következőknek. Tehát nem kitalált mese, hanem élő valóság, és nem csupán emberi valóság ez, hanem Istennek a nagy terve, amibe bepillanthatnak ők is, és rajta keresztül, a tanítványokon keresztül, de most különösképpen Jánoson keresztül bepillanthatunk mi is ebbe a csodába. A következőképpen folytatódott itt a levélnek a kezdete, mert megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nekünk. És ennek olyan nagy a valósága, olyan hatással van János apostolról, hogy újra megismétli ezt. Olvasom még bele egy kicsit a levél elejébe. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, ami közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Kedves testvérek, János apostol tehát újra és újra visszatér ide, hogy ez élő valóság, amit ők láttak, amiben ők belepillanthattak. És nem csupán az a három esztendő, hanem utána ez hatással volt az egész életükre. Hiszen gondoljunk csak bele, mi is történik az elfogatáskor, nagypéntek előestéjén, szétfutnak. És tele vannak szomorúsággal, és tele vannak reményvesztettséggel. Aztán Jézus Krisztus feltámadása után összegyűjti őket, és bátorítja. És annak valóságát élhetik át, hogy mindaz, amit Jézus előre elmondott, az teljessé lett. És azt látjuk, hogy húsvét előtt ezek a tanítványok bátortalanok, reményvesztettek, sőt, tele vannak félelemmel. És utána pedig, feltámadás után bátrakká lesznek, hitvallókká lesznek, és elindulnak ezzel az örömüzenettel, ami utána az egész világra elterjed. Kedves testvérek, mit is mond tehát János ebben a néhány igeversben most nekünk? Nézzük meg ezt. Így kezdődött. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Egy csodálatos kijelentéssel kezdi ezt a mai szakaszt János apostol. Azt mondja, hogy Isten gyermekei vagyunk. És azt mondja, ez valóság. Hadd tegyek egy figyelmeztetést, annak az életére igaz mindez, aki hittel már Jézus Krisztust elfogadta, így is mondhatnánk, befogadta. Ez nagyon egyszerűen történik. Az ember oda borul imádságban Isten elé, és kéri az ő bűneinek bocsánatát. De a legnagyobb mégiscsak a bűnök közül az, hogy eddig nem ismertük őt, vagy nem jól ismertük. Hiszen egyféle módon lehet teljességgel megismerni Istent Jézus Krisztuson keresztül. Csakis ő az egyetlen út az Atyához. Ő az egyetlen út az Atya Istenhez. Kedves testvérek, azoknak a életében valóság mindez, akik már ilyen hittel befogadták az Urat. És ez nagyon nagy dolog, hatalmas felhatalmazás. Hiszen nem csak egyszülöttjét tekinti fiának így az Isten, hanem mindazokat, akik befogadták őt. Milyen csodálatos üzenete van ennek. És mit is mond János apostol? Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Azaz, azért nem fogadja el, sok esetben azért nem szereti a krisztusiakat, az Isten gyermekeit a világ, mert idegen tőlük ez. Ők még nem ismerték meg. Sőt, ellentétbe áll teljességgel velük. Minden érzékük szinte ez ellen tiltakozik. Hiszen Isten egészen más természetet ad, nem azt, amiben beleszülettünk. Valami egészen újjá lesz minden. És már onnantól az ember, bár a világban él, de Istennek engedelmeskedik, a világban él, de már hazafelé tart az ő Urához, a világban él, és azt az örömüzenetet akarja hirdetni, amit ő maga is kapott ajándékképpen, de ami egészen átjárta az életét. Hogy is folytatódott ez az ige? Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, aki így reménykedik benne, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Itt folytatódik tehát az igénk, aki befogadták őt, azaz Jézus Krisztust, azok Isten gyermekeivé lettek. De ennek van következménye is az ember életére nézve. Onnantól kezdve az ember azokat a régi dolgokat, amit természetes módon cselekedett, vele született természetünk szerint, azokat szeretné majd levetni, mert látja, hogy teljes ellentétben van azzal az új természettel, amit kaptunk Istentől. Hadd hívjuk segítségül egy másik helyét az új szövetségünknek, Pál apostolt, aki azt mondja, hogy hát az élő igaz ember azt a kettős valóságot látja magában. Látja egyrészt a bűnnek a valóságát, ami bele van szinte rekesztve a tagjaiba, ezt a kifejezést használja, és próbálja azt cselekedni természetes módon, hiszen ebbe született bele. De látja már annak valóságát is, amit Isten hozott el az ő életébe, így mondja Pál apostol, az értelemnek a törvényét. És bár a régit cselekedni természetes módon, a tagjaiba rekesztett, a bűnnek engedelmeskedő életet, mégis látja már az Isten szerinti megújítottat, az értelemnek a megújítását, az értelemnek a törvényét. És ahogy Pál mondja, a hívő ember életében a kettő folyamatosan viaskodik. Ezért is kiállt fel ott a római levélben így, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem. E halálra ítél testből, mondja így az apostol. És a válasz, Jézus Krisztus által van a megszabadítás. És annak a valóságát is átéli a hívő ember, hogy bár nem szeretné cselekedni a bűnt, sok esetben mégis cselekszi. És valahogy egészen, hogy mondjam, idegenné lesz ez már számára, mégis látja ennek valóságát. És eljut oda Pál apostol ott a római levélben, hogy hát az már nem is igazán én vagyok, aki a régit cselekedné. Persze valóság ez. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, nap mint nap látjuk ennek valóságát. Halljuk, ismerjük Istennek a szavát, átjárta már az övéinek életét, és törekszünk is arra, ahogy itt az ige mondta, hogy minél tisztábbak legyünk, hogyha lehet, még hozzánk se férkőzön a bűn. Mégis valóságát éljük át annak is, hogy nagyon sokszor mégis bele sétálunk a különböző bűnökbe, így is mondhatnánk vétkekbe, itt törvényszegést mond az apostol. És annak valóságát is átélheti a hívő ember, hogy hát Isten mégis kegyelmes. Már nem úgy döntene felőlünk, ahogy régi állapotunkban voltunk, hanem a kegyelembe fogadottak felé ilyen kegyelmesen, türelmesen fordul. És annak valóságát is átélheti az ember, mit is jelent a bűnbocsánat, és mit is jelent odafordulni az Úrhoz, és kérni az ő bocsánatát. Úrvacsora vétel előtt sokszor elhangzik az 51. Zsoltárunk, a 7 bűnbánati Zsoltárnak az egyike. És különösképpen is azért különleges ez a Zsoltár, mert ott konkrét bűnről van szó, és így konkrét bűnvallásról van szó. Ahogy mi is a konkrét bűneinket szoktok odavinni Isten színe elő, és így kérjük rá a megbocsátást. És ott Dávid, mint hívő ember, bizony elindult a bűnnek a lejtőjén, egész kicsike dologban kezdődött, és borzasztó súlyossá lett, és végül hatalmas teherré is rajta, Isten előtt is, mások előtt is. És látjuk, hogy a hívő ember hogyan borul oda Isten elé, és kéri a bocsánatát. A hitetlen ember nem kéri, mert nem is ismeri, mi az, hogy bűn. Mert ebben él, ez a természetes. De a hívő ember menekülni akar ebből az állapotból. És kegyelmet kér Istentől. Kedves testvérek, mit is jelent tehát ez az állapot? Azt mondja, így szól itt az igénk, ezért aki így reménykedik benne, Jézus Krisztusban, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Nem véletlen, hogy ilyenkor is, karácsonykor is mindig megterítjük az Úr asztalát. Hiszen valóban ünneplünk is, de ez az ünnep számunkra azt jelenti, hogy elkezdődött, mi már tudjuk, végbe is ment a mi megváltásunk története. És hogyha végbe ment, akkor lehetséges ma is az, akik számára még ez nem valóság. És lehetséges a hívő embernek is a megújulás, a megtisztítás ő benne. Csak is egyedül általa van bűnbocsánatunk az Atyánál, az Atya Istennél. Csak is egyedül ő képes levenni rólunk bűneinket, vétkeinket. Így folytatódott, így fejeződött be ez az ige, azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Egy történetet olvastam nemrég, 1809-ről szól. Most talán kutatunk az emlékeink között, hogy ebben az évben mi is történhetett. Talán a legnagyobb esemény, és hogyha egy korabeli újságot, hiszen volt már nyomtatott sajtó, föllapoznánk, valószínű az lett volna, különösen visszaemlékezve arra az évre, hogy Napóleon Ausztria felett döntő győzelmet alatott. Ez volt a Wagrami csata 1809-ben. De hogyha ezt az évet mégis krónikaszerűen föllapoznánk, annyi minden történt benne. Hadd mondjak el néhány dolgot. És különösképpen úgy, hogy abban az évben kezdődött valami, akiknek az életében majd, hogy mondjam, a világ történelemre is hatással volt az illető. Franciaországban megszületett Braille, ő volt a vakok egységes írás rendszerének a kitalálója. Németországban megszületett Felix Mendelssohn, zeneszerző. Aztán Angliában megszületett Charles Darwin, természettudós. Az Egyesült Államokban megszületett Edgar Allan Poe, költő, és megszületett Abraham Lincoln, aki később az Egyesült Államok 16. elnöke lett. És sorolhatnánk ezeket az eseményeket. Egy-egy új élet kezdődött akkor, és híres emberekké lettek ők, és nagy hatással voltak a környezetükre, sőt az egész világtörténelemre. De mégis sokan, hogyha abban az évben megkérdezték volna, melyik volt az év legnevesebb eseménye, biztos, hogy Napóleonnak Ausztria felett aratott győzelmét említették volna. És ha belegondolunk, így utólag, jó 200 év távlatából ebbe az eseménybe, már csak egy picike kis filmkocka a világ történetnek a hosszú folyamatában. De azok, akiket említettem, és még sorolhattunk volna másokat is, milyen nagy hatással voltak a világ történetünkre, és azóta is hatással vannak. Ért is mondtam el ezt az évszámot és a hozzá kapcsolódó eseményeket, mert karácsonykor is, bár egészen kicsiny volt a kezdet, egy újszülött gyermek, sokan nem is tudtak róla, de voltak kiválasztottak, akik ott voltak a születésnél és később a köszöntésnél is, és azt látjuk, hogy később az egész világra hatással lett ez a picinke kis kezdet. Egy kis gyermek, aki különös, különleges módon született. Egy kis gyermek, aki a Szentlélektől fogant. Egy kis gyermek, aki szűztől születik. Egy kis gyermek, aki később a megváltás teljességét hozta el nekünk. Kedves testvérek, hogyan is gondolunk mi karácsonyra? Mit jelent számunkra ez az ünnep? És valóban csak ez az egy-két nap, és utána elmúlik, csak múló emlék, vagy pedig egy életre kiható dolog, mert elkezdődött valami új, és nem csak úgy általában, rajtunk kívül, általában igaz ez, hanem bennünk is. Egy új élet. Mert karácsonynak ez a története. Hogy bennünk is megszülethet ez az új élet. Krisztus által lehetséges ez. A Szentlélek Isten, aki összeköt ma is vele. És utána pedig hitben ez az élet növekedhet is, és teljessé lehet. Kívánom, hogy ilyen legyen a mi karácsonyunk, és ilyenek legyenek a mi hétköznapjaink is. Hiszen az élet, az örökké való élet jött a földre, és aki hisz ebben az életben, neki is örök élete van. És így is érvényes rá mindez, hogy Isten gyermekévé lesz, Krisztus által lehetséges ez. És utána pedig ebből következik az is, hogy az ilyen ember, a Krisztusban újjászületett ember, a krisztusi ember újra és újra megtisztítja magát. Hiszen itt szeretnék majd Isten elé állni egykor. Kedves testvérek, kívánok így áldott karácsonyt, és kívánom, hogy valóban ez az ünnep ne csak egy-két napig tartson, és majd múló emlék legyen, hanem életre, sőt, örök életre szóló valóságá legyen bennünk is. Így legyen. Amen. Hadd kérjem, hogy így ülve maradva, hogy szoktuk is, hajtsuk meg fejünket imádságra, és mondjuk el Istennek mindazt, amiben megszólított bennünket. Csendesedjünk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg karácsonynak a valóságát. Bár egyszeri esemény volt ez a világ történetében, mégis az egész világ történetére kihatott és kihat folyamatosan. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen kicsi kezdetben rejtetted a te nagyságodat, a világ megváltását. És köszönjük neked, Urunk, hogy mindez teljessé is lett, hogy véghez vitted ezt a csodálatos tervet, amiről azt mondja az ige, hogy angyalok vágyakoztak beletekinteni. Urunk, legfőképpen azt hadd köszönjük meg, hogy élő valóság lehet ez a mi életünkben is. Köszönjük, hogy akikben már ott van ez az új kezdet, kegyelemből valósulhatott ez meg. És arra is kérünk, Urunk, hogy akinek még az életében így nem születtél meg, nem lett újjá az élete, nem fogadta el ezt a csodát tőled kegyelemből, nyitott szívvel, vágyakozva, azoknak az életében ez megtörténhessen. Urunk, áld meg bennünket, ünnepünket, hadd kérjünk így szeretteinkért is, mindazokért, akik körbevesznek bennünket. És a legnagyobb, a legcsodálatosabb dolog az legyen a mi életünkben, hogyha azokat is, akik közel állnak hozzánk, és még nem a tieid, oda vezethetjük te hozzád. Lehetünk mi is így jellé számukra, akik Krisztusra mutatnak. Urunk, hadd kérjünk téged, hogy áld meg úrvacsora vételünket is, legyen az áldásul, legyen erősítésül. És legyen valóban ott benne a bűnbocsánatnak az öröme, és legyen ott az örök életnek teljes valósága, teljes reménysége. Kérünk, Urunk, így légy velünk továbbra is. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk az úrvacsora vételére. Énekeljük a 457. dicséretünknek az első verszakát, ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül. Thank you. Hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, az úri szent vacsorát. Előnkbe adják ezt az evangéliumok, mégis legbővebben Pál apostol az első korintusi levelében, a 11. fejezet 23. versétől a következőképpen. Álljunk fel. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adott, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, ezt mondva, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, hisszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és hisszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol hozzáfűzi az intést ezért, én is hozzáolvasom. Mert aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, és vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Bűnbánattartásra hív bennünket az ige, ezért foglaljuk el helyünket, és csendesedjünk el bűnbánó imádságban, imádkozzuk az 51. Zsoltárnak a szavait. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal, teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéletet. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömet halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Amen. Bűnvallásunk után tegyünk vallást hitünkről is. Mondjuk el közösen, fennhangon minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallás. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, egyházunk állandó gyakorlata szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hallható szóval és lelkiismeretetek alapján feleljetek meg. Először is azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestül fogva a gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszék előtt meg nem állhattok, sőt halált, kárhozatot és büntetést érdemeltek. Ha igen, feleljétek, én ezt hiszem és vallom. Másodszor azt kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, és az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti éretetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen való kegyelméből, egyedül Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltól igazít meg. Ha igen, feleljétek, én ezt hiszem és vallom. Harmadszor azt kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten, aki föltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámasztotta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, feleljétek, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért háládatosságból már egész élteteket itt a földön az Úrnak szentelitek, és mint az ő megváltottai az ő dicsőségére értek. Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amelyet megáld a mi Úrunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiának, az Úr Jézus Krisztus vérének érdeméért. Amen. Foglaljuk el helyünket, hagy ismertessem az úrvacsora rendjét. Először is az úrvacsora vétele alatt énekelhetünk is, kivetítjük énekeinknek a szövegét, 457. dicséret második verszakától, majd folyamatosan, ahogy az ének mutató tábla is, ahogy a szöveg is mutatja, énekeljük tehát az énekeinket, az úrvacsora énekeinket. Másrészt kérném, hogy először majd a presbiter testvérek járuljanak az úrasztalához, aztán majd folyamatosan először a tőlem bal kézre ülők, és majd utána a jobb kézre ülők. A megszokott rendben, tehát balról, nekem balról kenyeret vesszük el, mindenki maga veszi ezt el, megszoktjuk már lassan, másfél éve így vannak az úrvacsora vételeink, és utána pedig jobbról a kis kehelyből a bort. Hadd kérjem, hogy csak egy kehelyhez nyúljuk, azt vegyünk el, és utána pedig majd itt lesz üres tálca, de segítek is, oda tegyük le, hogy ne keveredhessenek ezek. Vegyük tehát az úrvacsorát.
Thank you.
Kedves testvérek, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, hitvalló őseink, a reformátorok, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk az ige szavaival. Az intést, buzdítást Pál apostolnak a Kolosséi leveléből olvasom a 3. fejezet 12. versétől. Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Ámen. Így ülve maradva adjunk hálát Isten kegyelméért, imádkozzuk a 103. zsoltár szavait. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Istenfélőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Áldjátok az Uratti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Uratti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Befejező énekünk a 329. dicséretünknek a 3. verszaka, hiszen a 2. verszakot hagyományosan mindig a gyermekkeresztelőkre tartjuk fenn, de ez egy karácsonyi énekünk. A 3. verszaka ennek a dicséretnek így kezdődik: halálban, éjben vártam én, fölkelt a nap rám vélet. Thank you. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon nektek békességet.